Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Kocsis Gergely és Elek Ferenc főszereplésével mutatja be a hétvégén a Katona József Színház Samuel Beckett Kódóra várva című klasszikusát. Az est egyik különlegessége, hogy Zsámbéki Gábor és Aser Tamás közösen rendezte az előadást. Fehér Anna Magda először erről a munkafolyamatról kérdezte Kocsis Gergelyt.
Ilyen még nem volt az én pályámon, de ahogy a többiek mondják, ők sem nagyon tapasztaltak még ilyet. Semmiféle nehézséget nem okoz, inkább nagyon érdekes. A próbaidőszak kétharmadát a Zsámbéki Gáborral csináltuk, és a hátralévő egyharmadát pedig az Aser Tamással, de azért a Zsámbéki is bebenézett, amikor tehette. Természetesen a rendezői koncepciót ők egyeztetik, egyrészt, másrészt a Beckett világosan leírtam, hogy mit ajánl a színpadon látni, és abban mi mindannyian megegyeztünk, hogy a Becketti gondolatot és az ő ajánlásait fogjuk követni.
Igen, talán épp ez a Becketti gondolat az, ami kicsit homályos. A két főhős, ön ugye Vladimirt alakítja, és Elek Ferenc pedig Esztragont várnak.
Igen.
Várnak, ez már mondássá is vált, hogy Godóra várnak. Pozzót Kulka János alakítja, Lakit Keresztes Tamás és Varga Zétény pedig a fiút játsza. Önök egyszer sem mennek ki a színről. Mennyire megterhelő, és milyen figurák is ezek, tehát két bohóc figura, de azért sötét rétege is vannak ennek a drámának.
Igen, két bohóc figura is, de leginkább az élet peremén egyensúlyozó két figurának mondható, két szerencsétlen, nincstelen alak, akik éppen azért, mert bohócos vonásaik vannak, az időt, ezt a bizonyos várakozást próbálják a maguk számára esetleg szórakoztatóan eltölteni. Az egész egy filozófia. Magát a szerzőt is annak idején faggatták a Godó kapcsán, hogy mi ez az egész, vagy hogy kicsoda Godó, de tudható, hogy ő minden konkrétum elől a maga módján kitért, ugye a híres mondás, hogyha Godó Isten lenne, akkor azt írtam volna, hogy Isten, nem az, hogy Godó. Az viszont közhely, hogy hát a lét és a létezés és az érzékelés problémáit tálalja ez az anyag. Sokkal bonyolultabb, de csak maga a darab tudja saját magát elmagyarázni.
Ahogy az ön kifejezését használjam, az élet peremén lévő figurák ezek, és Kell Csörsz díszlete ezt a kibillent élethelyzetet próbálja talán megjeleníteni. Rugókon, imbolygó, kopár, félteke? Vagy hogyan lehetne leírni ezt a díszletet, és mennyire nehéz ezen talpon maradni?
Ez az ön olvasata, és meglehetősen érvényes olvasat. Nincs kimondva, hogy ez a föld, vagy mi más. Hát ez egy gömb szelet, ami billeg, éppen a gravitációnak engedelmeskedve. Technikailag úgy néz ki, hogy amerre a több súly van, az a része van lent. De hogy ez mit jelent, hogy ez a Föld, vagy az univerzum, vagy éppen csak egy domb, ez, mint annyi minden Becketnél, ez a néző felfogására van bízva.
Kocsis Gergely színművészt hallották. Április 29-ig a Táncvilág napjáig tart a Budapest Táncfesztivál, amelynek keretében a Budapest Táncszínház bemutatta Kislányom Anna Frank című előadását. Május 17-én ismét műsorra tűzi a táncjátékot, amelyről Fehér Anna Magda kérdezte Földi Béla koreográfust.
Kislányom Anna Frank a darab címe, és azért ez a címe, mert tulajdonképpen Otto Frank szemüvegén keresztül beszélünk a darabról. Tudjuk a történetet, hogy Amsterdamban egy családot elbújtatnak a nácik elől, majd sajnálatos módon még a háború vége előtt elkapják őket, és a kislányok egy napot ír végig az ott lét alatt, ami majdnem két évig húzódik, meghal a koncentrációs táborban, tifuszban, és az egész családból csak Otto Frank, az apa éli túl a háborút, mint hagyatékot megkapja a naplót, és miután veszi a lelki bátorságot, hogy elolvassa a lánya naplóját, utána úgy dönt, hogy neki nincs más dolga már az életben, nincs más teendője, mint hogy megismertesse a világgal lánya naplóját.
Sági Alexandra táncolja a lány szerepét, és Gálfi László pedig mondja a szöveget, ő az apa. Hogyan kapcsolódik össze az irodalom és a tánc ebben az előadásban, illetve az összjátékot hogyan segíti Szántó Dániel zenéje?
Nagy szerencsére Gálfi László elvállalta Otto Frank szerepét, aki verbálisan részt vesz a darabban, bizonyos lapozgatások és szemezgetések által bizonyos részleteket elmesél nekünk ebből a naplóban. Maga a koreográfia pedig azokat az érzelmeket sugallja, amelyeket én éreztem, amikor olvastam a naplót. Miközben beszélünk magáról a történetről, magáról a szituációról, közben az egész érzelemvilágról beszélünk, ami a maga a holokauszt érzelemvilága. A darabban 8 táncossal dolgozunk, mert 8 ember volt a hátsó traktusban elzárva, de valójában a karaktereket nem emelünk ki, csak Anna Frank karaktere, és Otto Frank karaktere van ott. Anna Frank tetten érhető lesz, mozgásvilágában kitűnik lényében a körülötte lévő táncosoktól, akik tulajdonképpen egyfajta homogén világot jelenítenek meg, Anna Franknak az személyisége és az ereje, a túlélés vágya, és az, hogy tulajdonképpen a napló által túlélte ezt a drámát, ezt a katasztrófát, és a mai nap is róla beszélünk, és nagyon-nagyon sok ember ismeri a világon, és ismeri meg Anna Frank személyiségét. Ez is benne van a darabban, ez az egyik legfontosabb mondani való még, hogy az élet mégiscsak győz. Azért csináljuk a darabot, hogyha valaki olvasta, akkor láthassa egy olyan vizuális világban is, amely az én lelkemen keresztül születik meg, és ha valaki netán nem olvasta, akkor a darabot, hogyha megnézi, akkor mindenképpen vegye a kezébe a napot és olvassa el.
Földi Béla koreográfust, a Budapest Táncszínház vezetőjét hallották. Szintén a Budapest Táncfesztivál keretében látható Bozsik Ivett új rendezése, a Csillagokkal táncoló kojot. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte a koreográfust.
Cseh Tamásnak pár évvel ezelőtt jelent meg egy gyönyörű mesekönyve, amelyet a fia Cseh András illusztrált a festményeivel. Ez egy gyűjteménye több indián mesének, és ezekből lettek kiválasztva a mesék, amelyekhez a látványt az Andrásnak a festményei nyújtják. Amivel az Andrásnak van egy zenekara is, amely indián zenéket játszanak, a zenéi is lesznek hallhatóak. Tehát nagyon jól dolgoztunk együtt, ez az egész történet annyira mély és annyira igazi. Az én kisfiam is, aki 10 éves szerepelni fog a darab, abba, és ő ugyanabban indián törzsbe járt, mint a Cseh Tamás, viszi tovább ezeket a meséket, és ő lesz a darabnak a mesélője is, Amilán.
Varázsos erejű állatok, a föld, a fák, a csillagok és természeti jelenségek állnak a mesék középpontjába. Milyen tanulságokat vagy életvitelt hordoznak ezek a mesék, és hogyan fűzték össze őket? Milánnak pontosan mi lesz a szerepe, és gondolom akkor 10 év körüli fiúknak, lányoknak ajánlják ezt az előadást, hogyha ő lesz a narrátor.
Kisebb gyerekek is jöhetnek, kisiskolások vagy már nagyobb óvisok, 6 évestől már abszolút ajánlom az előadást. A Milán lesz egyébként a mesélő, tehát az ő szemszögén keresztül zajlik a történet, amelynek a főhőse egy féri farkas, ő a kojot, akivel nagyon sokfajta történet történik. Például találkozik a fehér emberrel, és a fehér ember át akarja őket vágni az indiánokat, de aztán végül is a kojot a fehér embernek elveszi az összes áruját, visszaveszi azokat a termékeket, amiket elvett tőlük a fehér ember. Egy olyan civilizációt adatunk meg, amelyet tulajdonképpen tönkretettek, de mesékben mindig a jó győz, tehát az indiánunk győznek. De vannak benne más történetek. Van benne az Égbe Mászó Lány című mese, amelyben a falu legszebb lányát elragadja egy tarajos sül és felviszi az égi világba. Van benne a Csillagokkal táncoló kojot, amely az egész darabnak a címe, amelyben tényleg csillagok fognak táncolni, nagyon szép látványos lesz. Mindenféleképpen az állatok, természet, a harmónia, és hát olyan zenék is lesznek, amelyek ezt fogják az egész darab alatt erősíteni, tehát nagyon sok természeti hang lesz az előadásban, de autentikus indián zenék, de Imaszumak, egy teru énekesnő, az ő zenei is lesznek hallhatóak. És még ami különleges, hogy a koreográfiát az én osztályom készítette, a Táncművészeti Főiskolának az első éves osztálya. Ifjú koreográfus hallgatók kaptak egy-egy mesét, és erre készítettek különböző gyönyörű szép koreográfiákat, amelyeket én rendezek egybe.
Bozsik Ivett koreográfust hallották. A hét másik ifjúsági színházi bemutatója az élő zenével és élő farkasokkal kísért Vadregény című mesemüzikál a Magyar Színházban. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Harangi Mária rendezőt.
Stephen Sondheim és James Lepine a két szerző, az ő szerzőpárosuknak a műve az Into the Woods, ez az eredeti cím, mi Vadregény címen játsszuk a Magyar Színházban. Sondheimnak angolszász területen óriási sikernek örvendenek a darabjai, főleg az Into the Woods. Tehát tényleg egy nagyon ismert, nagyon nagy sikerű darabbal állunk szemben. Ezt magyarította most nekünk Galambos Attila. Azt kell tudni a darabról, hogy néhány nagyon jól ismert Grimm mesének a figurái, akik együtt szerepelnek ebben a történetben. Babszem Jankó, Piroska, Hamupipőke, és mellettük egy pék és a felesége, akik különböző indítatástól vezérelve elindulnak az erdőbe, és ott az ő történetük szálai összekeverednek. Kiki a maga vágyai által vezérelve, de valahogy belefolyik a másik történetébe. Így jutunk el az első felvonás végére, egyfajta happy ending. Az igazán izgalmas dolog ezután következik, mert hogy a Sondheimék arról mesélnek nekünk a második részben, hogy mi is történik a happy end után.
Fillár István a mesélő az előadásban, és Egyházi Géza, Szemenyei János, aki vezeti a zenekart, és úgy tudom, Aux Éva, Holecskó Orsolya, Szűcs Kinga és Gémes Antos alakítják a főszerepeket. Romvári Gergely díszlete egy mesekönyvet formál. Mennyiben lesz varázsos a színpadi megjelenítés?
Valóban a díszlet mesekönyvet jelenít meg, alapja azért mégiscsak az erdő, ami a fő helyszíne a történetnek. Erre is próbáltunk a mesekönyv világból kiindulva egyfajta papírvilágban maradni. Báb figurák is szerepelnek az előadásban, ezek origami bábok, vagy azokra emlékeztető figurák, hogy következetesek maradjunk ehhez a papírvilághoz. És hát ezek között igazi mesebeli jelmezekben jelennek meg a szereplők. Howard Lloyd, kedves munkatársam, most már sokat szorra, ő a jelmeztervezőnk, és tényleg mondhatod, hogy gyönyörű jelmezekben lépnek majd a szereplők színpadra. Ugye Szemenyei János, aki egyébként Babszem Jankó figuráját alakítja a történetben, ő a színház zenei vezetője és a produkciónak is a zenei vezetője, ugyanakkor a zenekar, illetve az énekes színészek mindenestül Köteles Géza kezében vannak az előadás folyamán, aki az Operaház remek karnagya és vezényli a zenekart, de hát kifejezetten a magyarországi ősbemutatóra hangszerelt változatot hallhat majd a közönség.
Élő farkasok is láthatóak lesznek majd a Magyar Színházban. Ezek az állatok hogyan kapcsolódnak a bemutatóhoz?
Veres Egyházáról kerül ide egy farkas család a bemutató előtti órára. Egy kis igazi, hamisítatlan erdei hangulatot próbálunk teremteni a nézők számára.
Harangi Mária rendezőt hallották. Végül pedig az óvodás kisiskolás korosztály figyelmébe ajánljuk a Budapest Bábszínház Unokák a polcon című bemutatóját. Fehér Anna Magda kérdezte Schneider Jankó rendezőt.
Két főhősünk van, egy Matild, illetve egy Otilia nevezetű kislány, akik egyébként testvérek, és éppen a hétvégéjüket töltik a nagyapánál. Itt rendetlenkednek, hozzányúlnak a nippes polchoz, úgyhogy közben a nippektől erősen eltiltja őket a nagyapa, ezért egyszer csak ahelyett, hogy elaludnának. Ezen a nippes polcon a nagyapa varázslata által piciként ott találják magukat, és mindent rendbe kell tenniük, amiket ők elrontottak.
Moroc Adrián, Spiegel Anna és Teszák Csaba játsszák a főszerepeket, ők mozgatják a főszereplő bábokat pontosabban. Milyen bábukkal jelenítik meg ezt a népvilágot, és milyen trükk technikát alkalmaznak a színpadon?
Az elején kiderül, hogy ez egy trükk technikus, tehát egy varázsló maga a nagyapa. Ez egy maszkos játék technikailag. A hozzáérkező lány, kislány méretű bunrakú, tehát hátulról mozgatott bábok, és akkor más-más technikájú és fajtájú nippekkel, illetve bábokkal találkoznak ők a polcon. Találkoznak egy üveghallal, ami egy felnagyított üveghal, találkoznak három majommal, akik szintén hátulról mozgatható bábok, egy sünnel, egy pókkal, de tényleg szinte mindegyik más-más technikát képvisel. Az a lényeg, hogy mindannyian ennek a furcsa polcnak a lakói.
Gondolom, azt tanúságként előjáróban is levonhatjuk. Egyrészt, hogy szót fogadjunk a felnőtteknek, másrészt, hogy amit elrontottunk, azt nekünk kell helyre rakni, és a felelősséget vállalni kell.
Igen, plusz ezen felül azért egy 4-6 éves kislányról van szó, akik állandóan marják egymást, és egy picit a testvére való rátalálás, tehát túl ezen a zirikáláson egy kicsit ők is egymásra találnak abban, hogy együtt kell, hogy átéljenek egy nagyon furcsa kalandot.
Az előadás zenéjét Szemenyei János szerezte. Milyen zenei világgal várják a kicsiket?
Egy gyerekek számára talán egy picit ismeretlen muzikáles világgal várjuk őket. Egyébként mindegyik zene csodálatosan aláhúzza a jeleneteket, sőt meg is emeli azokat. Például, amikor a papírdarvak hátán repülnek a lányok, az legalábbis általam nagyon szeretett téma, ugyanúgy a majmok dala is, tehát így végigmondta a szám az összeset.
Egy foglalkoztató füzetet is készítettek az előadáshoz, amelyet 3 éves kortól ajánlanak. Milyen feladatokkal várják az óvodásokat, a kisiskolásokat? Ebben a füzetben mit találhatnak?
Mindegyik azért természetesen magához az előadáshoz kapcsolódik. Van például a póknak egy terítője, ami lebomlik akkor, amikor a lányok tönkre teszik, van ott minta, ami alapján lehet csinálni hasonló terítőt papírból, össze lehet kötni pontokat, ami majd a sünt adja ki, illetve 8:30-kor van az ébresztő nagyapánál, az pedig egy órás játék, ahol az analóg és a digitális órákat kell összehúzni, de van még ezen felül más feladat is.
Schneider Jankó rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.